5. versében, hogy szeretett barátom, írja az apostol, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Tehát az egészséges életmód gyökere itt van többek között. A Biblia azt kívánja, az Isten azt kívánja számunkra, hogy legyünk egészségesek, fizikailag is és lelkileg is. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert nagyon sok emberrel és hívő emberrel találkoztam, akik azt mondták, hogy az Isten akarata az, hogy én beteg legyek. A híres, egyszerű neői parancsolat szintén életmóddal kapcsolatos többek között, hiszen az életünk megrövidítése, fizikai lelki erőnk megvámolása rövidíti az életünket, és lassacskán pusztítja az életünket. Azt is mondja a Biblia Korintusi első levél 6. fejezetében, 3. fejezetében, hogy a testünk a Szentlélek temploma. És áron vétettünk meg, és dicsőítsük testünkben és lelkünkben az Istent. A testünk hatalmas érték, templom az Isten szemében, amiben lakozni akar az Isten. És ezért ennek a testnek a karbantartása, egészségben tartása, hogy úgy mondjam, erkölcsi kötelességünk. Látni fogjuk majd, ha tudjuk, hogy mit kéne tennünk, és mégsem tesszük, ennek lelki vonatkozása van, ami betegít. Tudni, a rossz lelkiismeret, a szembeállás a világosan megértett törvényekkel betegítő tényező. Azt is mondja itt a Biblia, aki tudatosan megrontja az Isten templomát, azt megrontja az Isten, pontosabban szóval maga a természet, mert a vérnek a törvénye, a testnek a törvénye, a tüdőnek, a vérkeringésnek, az idegrendszernek, a hormonrendszernek a törvénye, az mindannyiunkban közös. Nincs kivétel. És hogyha valaki valamelyik területen jól cselekszik, és helyesen, akkor az kihat a többire is. Ha viszont helytelenül, előbb-utóbb megvámolja a saját életenergiát, és visszaüt. Amikor Jézus odafordult a betesdai beteghez, aki 38 éve beteg volt, és azt kérdezte tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát nem tudom, mit gondoltok arról, hogy vajon ez az ember mit válaszolt. Akarsz-e meggyógyulni? Ha nekünk tennék fel ezt a kérdést, mit mondanánk? Ki az az ember, aki azt mondaná, hogy nem akar meggyógyulni? Hogy mondhatnám, hogy ki az az őrült ember, aki azt mondaná, hogy nem akar meggyógyulni? És ő mégis mit válaszolt? Nincs emberem. Nincs emberem, aki bevigyen a tóba. Ugye a babonás hit szerint a tó felkavarodásakor, aki először bemegy, meggyógyul. 38 éve ott feküdt. 38 éve volt beteg. Nincs emberem. Nem tudom, belegondoltunk-e abba, hogy ez mit jelent. Mit akart ezzel kimondani? A reménytelenséget, és azt, hogy kitől várja a gyógyulást? Egy embertől. Lefordíthatjuk. Egy másik ember segítségét kérem, segítsetek rajtam, embertársaim. Adjatok egy orvost, adjatok egy szakértőt nekem, ugye? Hogy majd meggyógyítson engem. De Jézus látta a mély vágyakozást, látta a tehetetlen vergődést, látta azt, hogy ez az ember tönkrement. Utolsó erőcsepjei vannak még talán, hogy mozdulni tudjon benne valami, és Jézus ezt a pontot is megragadta, és kegyelmével megközelítette. És itt mondja, hogy a nincs emberem, és Jézus könyörületre fakadt iránta, és azt mondta néki, ímé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Könyörült rajta. Ilyen az Isten. Ő feltette a kérdést, az ember válaszolta, hogy válaszolt, de mégis ott volt benne egy mély vágy, amit Jézus látott, de ő nem mondta ki. És erre azt mondta, hogy meggyógyultál. Eredjel és többé ne vétkezzél. És rávilágított arra, hogy az állapota annak volt köszönhető, hogy ő vétkezett. Ki tudja, milyen életet élt, milyen kicsapongó életet, hogy tehette tönkre a szervezetét, valószínűleg lebénult volt, tehát szív- és érrendszeri betegségben szenvedhetett, és valami embólia, vagy szívinfarktus, vagy valami lebénulás volt a háttérben, nem tudott mozogni. Jézus meggyógyította ezt az embert. Egyre világosabb a vált az elmúlt időszakban, hogy háromféle embertípus van, és ezek közül csak egy tud igazán meggyógyulni. Nem azért, mert Isten nem akarná, hanem mert vannak emberek, láthatjátok, talán jól látszik, hogy vannak emberek, akik ragaszkodnak a betegségeikhez. Ha megkérdezzük tőlük, hogy hogy vannak, mit fognak válaszolni? Jaj, nagyon rosszul vagyok, fáj itt, fáj ott, ez a bajom, az a bajom, és felsorolják listaszerűen, hogy mi a betegségük. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne beszélni a betegségeinkről. De én is ismerek embereket, akiknek vannak betegségei, de ha megkérdezzük, hogy hogy vannak, azt mondják, hogy nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Mert attól függ, hogy mire tekint és mit helyez középpontba a gondolataiban. Emlékszem rá, az egyik legnagyobb példaképem 94 éves korában lelki édesapám, amikor feküdt a halálos ágyán, és bejött az orvos 10 perccel a halála előtt, és megkérdezte tőle, János bácsi, hogy van? Mit gondoltok, mit válaszolt? Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. És úgy halt meg, mint egy pátriárka. Imádkoztak, énekeltek, lehúnyta a szemét, két könycsepp kigördült a szemén, és kilehelte a lelkét. De azt mondta, köszönöm szépen, jól vagyok. Természetesen nem azt mondom, hogy hazudjuk le a valóságot, de tényleg lelki békében, tényleg lelki nyugalomban, és úgy élte végig a 94 életet, hogy nem volt beteg. Volt egy háborúban szerzett térdsérülése, de fájdalmai nem voltak, mert egészségesen élt, és tudatosan egészségesen élt. És én láttam, 10 évet láttam az utolsó éveiből, és láttam, hogy milyen ember volt, micsoda végtelen lelki nyugalommal és békével rendelkezett, akik ismerték őt, és én ismertem, ha csak leültem mellé, vagy abban a szobában voltam, ahol ő volt. Nyugalom és békesség volt. Áradt a békesség belőle. Ezek az emberek, akik ragaszkodnak a betegségeikhez, valószínűleg nem tudnak meggyógyulni, vagy nagyon nehezen, mert szinte életük kísérője. A másik embertípus azt mondja, hogy szeretnék meggyógyulni, akarok meggyógyulni, de nem tesznek érte semmit, vagy nem eleget. Valamit megtesznek esetleg, de nem annyit, amennyi elégséges a gyógyuláshoz. Számos ilyen esettel találkoztam, hogy világosan megállapította egy szakember mondjuk, hogy mit kellene tennie az egészséges életmód jegyében, vagy megbeszéltük, de csak úgy az egyharmadát, vagy a felét tették, és ezért nem is jött a gyógyulás. És van a harmadik embertípus, akik azt mondják, hogy akarnak meggyógyulni, és meg is tesznek érte mindent. Lemondanak, áldozatot vállalnak, önuralmat gyakorolnak, és az esetek többségében elvehetik a gyógyulást. A gyógyulás nagy ajándékát. A Nagyorvos lábnyomán című könyvünkben olvashatjuk a következő sorokat, Ellen Goodwight könyve. A test és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van. Amikor az egyiket valamilyen hatás éri, a másik is megérzi. A lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogyan sokan gondolják. Számos betegség depresszió következménye. Bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. Kihagyom a középső részt. Bátorság, remény, hit, rokon szenv, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. A vidám elme jó orvosságul szolgál. Nagyon sokan várják a betegséget, és mivel várják, meg is érkezik. A képzeletük megteremti, és a valóságban is előhozzák, vagy olyan helyzetet teremtenek, hogy jöjjön a betegség. Hatalmas nagy összefüggés van, és figyeljük meg, világosan leírja, hogy ezek a fenti lelki jelenségek, depresszió, bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, stb. Örli az életerőt, felörli az életerőt, pusztítja az életet. Míg az öröm, a hit, a remény és a szeretet előmozdítja az egészséget. Folytatja tovább, emberek ezrei gyógyulhatnak meg, ha akarnak. Az Úr nem akarja, hogy betegek legyenek. Azt szeretné, ha egészségesek és boldogok lennének. El kell határozniuk, hogy egészségesek lesznek. Hát ezért jöttünk mi össze ebbe a táborba, gondolom sokan, hogy szeretnénk egészségesebbek lenni. Szeretnénk tovább lépni, elhatározásokat tenni, és meg is valósítani ezeket, hogy tényleg minőségileg változzon az életünk. A legfőbb gyógytényező az Istenbe vetett bizalom. De megfigyelték, hogy bármelyik alapelvet gyakoroljuk, ugyanolyan gyógyító hatása van a többinek is, pontosabban a lelki nyugalomnak minden egyes alapelvvel kifejtett hatása is van, de bármelyik alapelv alkalmazása, gyógyerő, a legnagyobb gyógyhatást akkor érjük el, ha minden 8-at alkalmazzuk. A lelki békénket leginkább a félelmek, az aggodalmak veszik el, a kétségbeesés, a bűntudat, aggódás, bizonytalanság, szorongás, a jövőtől, szeretteink elvesztésétől, a szenvedéstől, a haláltól, az anyagi csődtől, és ki tudja mitől, a betegségtől. Volt egy főiskolai tanárom, aki azt mondta, az én síróla ne azt írják, hogy éltem 66 évet, hanem hogy féltem 66 évet. Ugye? Az egész élet a félelemmel telt el. Nagyon értékes ember volt, de ezt nem tudta legyőzni. Miért káros a félelem és az aggodalom? Hát nagyon sok kára van, az egész szervezetünkre kihat, de nagyon sokszor elvezethet a kétségbeeséshez és a depresszióhoz, amiről holnap este fogunk hallani egy előadást, Kecskeméti János barátunk tartja ezt az előadást. Beszélnünk kell erről, hogy hogyan győzhetjük le a depressziót, hogy ne legyünk kétségbeesettek, reménytelenek. Emellett az aggodalomhoz, félelemhez negatív jellemvonások is társulnak, türelmetlenség, vádaskodás, indulatosság, bizalmatlanság. Ellenben a szeretetben, a bizalomban nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. Amikor Jézust a galileai tengeren felkeltették, a többiek, a tanítványok rendkívüli mértékben aggódtak és féltek, és Jézust, amikor felébresztették, látjuk, hát nagyon gyengécskén, de Rembrandt festményén valamit látunk, hogy ott felébresztik, és megkérdezi tőlük Jézus, hogy kicsinyhitűek, miért kételkedtek, miért féltek. Ő nem félt. Teljes nyugalom volt a lelkében. Ő nem csak tanította, hogy ne aggodalmaskodjunk, tekintsünk az égi madarakra, akik nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a mennyei atya mégis eltartja azokat. A virágokra, ha tekintünk, milyen gyönyörűen öltözködnek. Mit tesznek ezért? A Jóistennek gondviselése van rájuk. Mennyivel inkább ránk, értelmes lényekre. Ne aggodalmaskodjunk tehát, mondta, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyünk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Hát Jézus arra tanított bennünket, hogy ne aggodalmaskodjunk, ne adjuk át magunkat a félelmeknek, a szorongásnak, nem ez a célra vezető, ő gondoskodik rólunk, de ezt el kell hinnünk. Itt a bizalom nagy kérdése, hogyan higgyük el? Hogyan tudnánk elhinni, hogy Isten a szeretet, hogy neki minden dologban gondja van ránk, hogy ne töltse be az életünket a félelem és az aggodalom. Ezért kell őt megismernünk, ezért kell ővele együtt járnunk, hogy az életünkben az ő iránta való szeretet töltse be az életünket, és ez megnyugvást, békességet hoz. Megfigyelték már időszámításunk előtti időből, de utána is, például egy Galénosz nevezetű görög orvos észrevette, hogy mellrákban szenvedő nők, akik elveszítették férjüket vagy szeretteiket, sokkal rövidebb időn belül meghaltak, mint más rákbetegek, akik nem éltek át ilyen veszteséget. Így döbbentek rá, hogy a stressznek, a lelki állapotnak milyen hatása van a betegségre, illetve a gyógyulásra. És azt olvashatjuk Vernon Foster könyvében is, hogy szinte minden betegség, nem is olvasom fel, a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, a reumás ízületi gyulladás, az öngyilkosság, erőszak, autoimmun betegségek, mind-mind valahol kapcsolatban vannak lelki betegségekkel. És a pszichoszomatikus betegségek betöltik ezt a világot. A magyar emberek több mint fele így végzi az életét. És itt az, amit szerettem volna még röviden elmondani, aztán ezzel zárom az áhítatot, hogy lássuk meg, hogy milyen fizikai rendszer van a lelki állapot mögött. Kétféle biokémiai rendszer működik a mi testünkben. És attól függ, hogy hogyan gondolkodunk, valamelyik biokémiai rendszert működésbe léptetjük a gondolkodásunkkal. Az első ilyen rendszer az epinefrin, vagy adrenalin rendszer, ami stressz hatására termelődik a szervezetünkben, ami önmagában nem baj, ha a stressz jön, akkor a szervezetben egy olyan állapot áll elő, amiben a szimpatikus idegrendszeri hatás következtében az erőösszpontosítás, készenléti állapot, a szívműködés felgyorsul, a vázizmokba vér áramlik, szűkül a bőr és nyálkahártya, érrendszere, a vérnyomás, vércukorszint emelkedik. és az egész szervezet várja, hogy legyőzze a stresszt, és összegyűjti az erejét. Ez nem is probléma, ha le tudja győzni a stresszt, ha feloldja vagy mozgással, vagy olyan tevékenységgel, ami ezt az adrenalin termelést csökkenti, illetve megszünteti, akkor semmi probléma, akkor megoldódott. Ha valaki egy jót fut, vagy hogy úgy mondjam, kiadja ezt a mérget, de nem úgy, hogy kiabál vagy indulatosan, hanem valamilyen formában, egy tevékenységgel, akkor megoldódik a probléma. Amennyiben viszont nem, akkor ez a stressz elhúzódik, hosszantartó lesz, egy alapállapottá válik, és ez a folyamatos stressz kihat a szívre, az erekre, a vérnyomásra, a vércukorszintre, és nem akarom tovább sorolni, szinte mindenre. Ez még a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, amit itt olvashatunk. A krónikus stressz az immunrendszer egyik legfőbb ellensége, ugyanis a stresszhormonok és az adrenalin negatív hatást gyakorolnak az ellenanyag működésre. Leteszi szinte nullára az immunrendszert a folyamatosan elhúzódó stressz. És kinek hol a gyenge pontja a testében, ott jelenik meg a fájdalom vagy a betegség. Selye János azt mondta, hogy mindannyiunk testébe a Teremtő elrejtette egy jelzőrendszert. Mindannyian megfigyelhetjük ezt. Ha kezdünk kimerülni, ha valami mélyen nyomaszt bennünket, egyszer csak megjelenik a testünkben valahol egy fájdalom. Nem tapasztaltuk ezt? Én tapasztaltam magamon. És ilyenkor tudom, hogy itt a probléma. Valamit tennem kell, valahogy fel kell oldanom, meg kell tőle szabadulnom, mert ez pusztít, felőrli az életerőt, így mondja Ellen White. Felőrli az életerőt. A második rendszer. Az endorfin rendszer. A szeretet, az öröm és a hit, a bizalom és a hála hatására endorfin rendszer lép működésbe. Az endorfin jobb közérzetet biztosít, javítja az egészséget, megjegyzem, 200-szor erősebb hormon a morfiumnál, de nem leszünk tőle függővé, mert gyorsan termelődik, és elég gyorsan le is bomlik. Tehát rendszeresen, napi szinten, hogy úgy mondjam, termelnie kell a szervezetünknek, hogyha az egészséget akarjuk fenntartani. Csökkenti a fájdalmat, a kimerültségérzetet, serkenti a memóriát, javítja a szexuális életet, helyrehozza az étvágyat, a vérnyomást és a verejtékezést. A legnagyszerűbb immunerősítő. Na és itt a dolog lényege. Ez a rendszer az immunrendszert erősíti. A vidám elme jó orvosságul szolgál, és a szomorú lélek megszárasztja a csontokat is, mondja a Biblia. Íme itt a valóság. Ezt a rendszert nem ismertük hosszú időn keresztül, az elmúlt évtizedekben fedezték fel. A lélek gyümölcsei a szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, de a szerelem érzésekor is endorfin termelődik. A kedvesség hatására, egy simogatás, a masszírozás hatására endorfin termelődik. Dr. Agatha Thresh, a Jucsipánsz Intézetnek a vezető főorvosa ezt mondta, hát nyersen fordítom, az Isten adott nékünk egy endorfin rendszert, amely által aktiválhatjuk a mentális és fizikai gyógyulást, hitáltal. Hitáltal. Ha mi elhisszük, hogy Isten szeret bennünket, hogy bízhatunk benne, hogy az aggodalmainkat letehetjük a kezébe, és minden dolgunkat átadhatunk neki, akkor, hogy úgy mondjam, Isten gondoskodott egy olyan rendszerről, ami bennünket gyógyít. Testileg, a lelki állapotunktól függően. De emellett a jó levegő, a napsütés, a testmozgás, az éneklés, a nevetés, kapcsolat állatokkal, emberekkel és Istennel szintén endorfin termelő hatású. A természet gyógyító hatású. Az imádság, barátokkal való beszélgetés, hatalmas gyógyerő. Kedves táborozók, ezen a héten mindannyian sok információt kaphatunk majd, és választhatunk, hogy vajon melyik rendszerrel akarunk élni. Amennyiben a táplálkozást, a testmozgást, a vízfogyasztást, a légzést, a pihenést, a mértékletességet követjük, ezeknek a törvényeit, akkor a lelkünkben egy megnyugvás, egy megelégedettség, egy bizalom, jóleső érzés árad szét. Endorfin termelődik. Amennyiben pedig tudjuk, hogy mit kéne ennünk, de nem azt tesszük, tudjuk, hogy mit kéne tennünk, de mégse tesszük, hogy pihennünk kéne, de mégsem pihenünk, most nem a héten, hanem az életünkben, ugye? Akkor mi lesz ennek a következménye? Rossz lelki ismeret. Bűntudat. Bekapcsolódik az adrenalin rendszer, a pusztító, betegítő tényező. A szomorú lélek megszárasztja a csontokat. A bűntudat, mondja a 32. Zsoltárban Dávid, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, amíg bűneimet elhallgattam. Döntés előtt állunk mindannyian, attól függ, hogy mit teszünk, meg annak megfelelő lelki állapot lesz a következménye, és ennek a hétnek tulajdonképpen az lenne a célja, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy mi a jó, érezzünk vágyat és kedvet arra, hogy mit tegyünk helyesen, és ennek következtében a lelki áldásokat is elnyerve fizikailag is gyógyulhassunk. Ez az Isten ajándéka. Újra és újra elmondja a Biblia, hogy ha mi engedelmeskedünk az ő szavának, ilyen ajándékot ad nekünk Isten. Ha te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rejád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Isten azt ígéri a 103. Zsoltárban, hogy minden betegségedet meggyógyítom, és minden bűnödet megbocsátom. Egy ember ilyet nem mondhatna másnak, de Isten ezt mondja nekünk. Olyan hatalmas az ígéret, olyan hatalmas a kincs és az ajándék, hogy hit kell hozzá, hogy ezt elfogadjuk Istentől. Emlékezzünk Agáta Christie szavaira, hitáltal lehet a miénk. Ennyit szerettem volna röviden, lényegre törően elmondani. A tiszta levegő, a víz, a mozgás, a pihenés, a helyes táplálkozás, az élet kenyerével való táplálkozás, a jó, finom ételekkel való élés, és mind-mind gyógyító erejű, és az egész szervezetünkre kihat. Hát én röviden ennyit szerettem volna mondani, és én szívem mélyéből kívánom, hogy ezen a héten ismerkedjünk ezekkel a törvényekkel. Lesz jó néhány előadásunk, amelyeken ezeket tudatosítjuk. Lesz szó a depresszió legyőzéséről, az immunrendszer megerősítéséről, az idegrendszer megerősítéséről, a pihenés, csend, elmélyedés témájáról, és a szombati istentiszteletre koronaként, összegzésként a bizalom Istenben alapelvet sok más új gyakorlati szemponttal is szeretnénk még kiegészíteni. A délelőtti témáinknál a Jézus példája alapján beszélünk az alkalmazkodásról, a helyes feddésről, a konfliktuskezelésről, a vigasztalásról, a helyes segítségnyújtásról, és ilyen témák lesznek reggel 9 órakor, délután este felé pedig 7 órakor az emberi kapcsolataink lesznek középpontban, a házastársi szeretet kapcsolat, az önfegyelemre és engedelmességre nevelés, illetve az Istennel való kapcsolatunk lesz a témánk. Ennyit szerettem volna elmondani, és mielőtt a napirendet és a táborrendet szeretném ismertetni, egy imával és énekkel zárjuk le az áhítatunkat. Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük, hogy a legfőbb gyógyerőt felkínálod számunkra, a beléd vetett hitet és bizalmat, ami a legfőbb ajándék ebben a világban, hiszen hitáltal miénk lehet Krisztus, miénk lehet a gyógyulás, az öröm, a derű és a béke, a megnyugvás. Mindannyian erre vágyunk, arra a szeretetre, amit csak te adhatsz. Kérünk Istenünk, tégy mindannyiunkat nyitottá ennek befogadására. Add, hogy megértsük azt a szeretetet, amit te árasztasz felénk, hogy ennek törvényeit, fizikai, lelki vonatkozásait megértsük, és adj nékünk engedelmességet ez iránt, amit te kérsz tőlünk, hogy ne elméleti ismeret maradjon az a tudás, amit adsz nékünk, hanem valóságos, gyakorlati követés, aminek a következménye az, hogy bennünket gyógyítasz, és a betegségeinktől megszabadítasz. Köszönjük Istenünk ezt a hatalmas ajándékot, amit felkínál számunkra. Krisztus Urunkban. Amen.